Sziasztok, Hanna vagyok.
Én pedig Flóra, és ez itt a Butterfly Effect Podcast.
Egy történettel indítanám ezt a mai epizódot. Tegnap vasárnap este volt, és bekuckózva a kis kanapénkon, házi popcornnal a kezünkben megnéztünk egy sorozatrészt a This Is Us-ból, és ez a rész nagyon, minden rész egyébként nagyon elgondolkodtad, de így a felszínre hozott bennem valamit, ami inspirálta ezt a mai epizódot, és most ezt a ebből az epizód részből szeretnék veletek egy jelenetet megosztani, majd megértitek, hogy miért. Szóval ez a rész egy első randit mutatod be, annak a párnak az első randiát, akit mi, mint nézők a sorozatban, már látunk kb. 20 évvel később három gyönyörű gyerekkel, mint család, és ezen az első randin a férfi éppen a háborúból ért haza, még munkák között volt, nem igazán találta a helyét, és összvisz $9 indult el a randira, egy vidám parkba, tudjátok, ilyen tipikus amerikai, ahol így lövöldözni lehet, és ilyen óriás plüssállatokat kapsz, meg popcorn, meg ringispil, meg mit tudom, mindenféle ilyen dolog van. Oda vitte el a nőt, és nyilván, mint minden férfi ember, szerette volna lenyűgözni azt a nőt, akit egyébként akkor már érzett, hogy álmai nője lesz. És megérkeztek a Vidán Parkba, a nő rögtön kiszúrta, hogy úristen, van, tudjátok, ilyen ezzel az égetett cukorral bevont alma, és hogy az a gyerekkorának az emlékeit idézi fel, és akkor a férfi rögtön mondta, hogy hát akkor vegyünk neked egyet, meg még egy forró csokit is. Ott már rögtön elment $4, maradt ugye 5, még valamit csináltak, kb. $7 már elköltött a férfi, amikor elkezdett esni az eső, de nem csak cseperegni, hanem konkrétan szakadni, és volt egy árus mellettük, aki árult esernyőket, és akkor a nő rögtön mondta, hogy hát akkor vegyünk esernyőt, és a férfi, tudjátok, így láttuk mi nézők, hogy ott matekozik magában, és mondta, hogy de igazából nem is annyira esik, nem, meg tudjuk várni, amíg eláll, és akkor beálltak egy ilyen kis fedett sarokba, és akkor ott álltak egymás mellett, a nő, tudjátok, így első randi nem ismerte még a férfit, mondta, jó, rendben, csak ott álltak már 5-10 percet, tudjátok, ilyen kínos csend, mert nyilván egy nem értette egyszerűen a nő, hogy most miért nem lehet egy esergyűt venni. És ott álltak, és akkor egyszer csak talán a nő megelégelte ezt a kvázi semmi tevést, meg szerintem nagyon kínos csend volt, és mondta, hogy hát akkor ő lehet, hogy így hazamenne, tehát ez 20 perc után volt, beültek a férfinek a kocsijába, ugye elvitte a nő házához, és akkor, amikor ugye mielőtt kiszállt volna a nő a kocsiból, megint csak tudjátok, ilyen halálkínos csend, mondta, hogy hát köszönöm szépen, ugye ezt a randit, akkor majd találkozunk, lehetett érezni rajta, hogy ezt abszolút nem gondolja komolyan, hogy lesz folytatása, és megint csak csönd, és egyszer csak a férfi elmondta, hogy nem volt pénzem, vagyis, hogy még maradt volna $2, de hogyha megveszem az esernyőt, akkor rögtön az volt a fejemben, hogy nem fogunk tudni már játszani, és nem vihet el úgy egy nőt egy vidám parkba, hogy nem enged el utána játszani, és tényleg így elmondta az egész sztorit, elmondta azt, hogy háborúban volt, de hogy egyébként erről soha nem beszél senkinek, nagyon mély trauma az ő életében, stb. És azzal, hogy vette egy nagy levegőt, és elmondta azt a dolgot, amitől ő félt, hogy megítélve lesz, hogy nem lesz elfogadva, az ő igazát érezni lehetett, tudjátok, hogy a levegő így ebből a kínos megfagyásból így egyszer csak ilyen igaz, nem tudom nektek elmondani, annyira vicces, mert ugye ezt nyilván csak képernyőn látom, meg tudom, hogy ez így megvan rendezve, stb., de hogy így éreztem azt a fajta igaziságot, ami a két embert rögtön összekapcsolta abban a pillanatban. És nyilvánvalóan nem meglepő, hogy utána lett folytatása, második, harmadik randi, és megint csak 20 évvel később egy gyönyörű család formájában vannak a sorozatban. Szóval, hogy nagyon sok gondolatot indított bennem el ez az egy apró jelenet, és ami a legintenzívebben feljött bennem az, hogy hányszor csináljuk ezt, nem? Hányszor nem mondunk ki valamit, csak azért, mert félünk, hogy az, ami bennünk van, a mi kis titkunk, az majd el lesz ítélve, ergo mi el leszünk ítélve, és félünk, és nem adjuk oda az igazunkat, nem mondjuk ki, és ezzel lehet, hogy mondjuk egy egész kapcsolatot nem engedünk az útjára, akár párkapcsolatot, akár baráti kapcsolatot, vagy lehet, hogy ez fogja a vitát generálni, mennyi félreértés generálódik ebből, hogy azt hittem, hogy te tudod, hogy én azt érzem, hogy... És elvárjuk, hogy a másik megértsen minket, nem? Én is nagyon-nagyon sokszor csináltam ezt a múltban, akár a párkapcsolatomban is, hogy nem értettem, hogy de most te miért nem érzed azt, hogy mi van bennem? De ha nem mondom, ha nem fejezem ki azt, ami benne, ha nem mutatom, ha nem nyitom ki a szívemet, ugye? És tudom, hogy ez baromi félelmetes, és igazából azért akartam ezt a sorozatbeli példát idehozni, hogy lássuk azt, hogy mi tud történni akkor, ha megtesszük. Ha a félelem mellett is azt mondom, hogy vállalom azt, ami bennem van. Biztos, hogy minden esetben megértésre fog találni? Nem. De biztos, hogy így el fogod tudni dönteni, hogy ki az, akinek helye van az életedben, és ki az, aki nem, ki az, aki szolgál téged, és ki az, aki nem. Ki az, akivel a legfelsőbb éned teljesen összhangban van, és ki az, akivel nem. Igen. És esélyt adsz így olyan kapcsolatoknak, vagy olyan érzelmeknek, érzéseknek, olyan kalandoknak, amik élettel töltik fel a lelked, a szíved, és amikre emlékezni fogsz gyakorlatilag örökre. Igen. Igen. Ezt szerintem mondtam már epizódban, hogy minden és bármi, amitől mi szeretnénk valamit, az életet igényel tőlünk, és ez is egy formája ennek. Ha én nem adom oda magamat, ha nem mondom ki azt, ami bennem van, és nyilván tudnom, szóval nagyon itt a podcastunkban is, a Society-ben, meg úgy alapvetően az összes platformon, ahol mi kommunikálunk Flórával, nagyon igyekszünk arra figyelni, hogy semmit nem mondjunk fekete-fehéren, vagy azt, hogy ez így van, vagy ezt így csináld, meg ezt, mert nem tudjuk, mert szerintem minél hosszabb ideje van rajta az ember egy úton, annál inkább rájön arra, hogy mi mindent nem tud. És én is érzem azt, hogy mindig van egy finom határ, egy amit még lehet figyelembe venni, de valahol mégiscsak azt érzem, hogy az, hogyha kimondjuk azt, ami bennünk van, olyan segítő kérdésekkel, például ezt egy jogitól hallottam nem olyan régen, és annyira tetszik, azt mondta, hogy szerinte a konfliktusoknak a 90%-a elkerülhető lenne akkor, hogyha mielőtt kimondod az igazadat, azelőtt felteszel magadnak 3 kérdést. Megállsz egy pillanatra, ugye éberség, megállsz egy pillanatra, és felteszel magadnak 3 kérdést. Mit akarok most mondani? Kinek akarom mondani? És ez-e a megfelelő idő és hely, hogy ezt mondjam? Ez most egy kicsit talán már más videkre elvezés, de mégiscsak erősen kapcsolódik az előző témához. Miért hatalmas segítség ez a 3 kérdés az emberi kapcsolatainkban? Azért, mert rá, ugye nagyon sokszor impulzusból akarunk mondani valamit, mert sértettnek vagy megbántottnak érzünk magunkat, stb. És ki akar, és hogyha ezt meg tudom állítani, és először fel tudom magamnak tenni azt a kérdést, hogy mit akarok most mondani, akkor lehet, hogy már ez a ránézés ráébreszt arra, hogy lehet, hogy ezt kicsit másképp is meg lehet fogalmazni, ugye ez a mit akarok mondani, kinek akarom mondani, ezt mondjuk lehet, hogy rá tud döbbenteni, hogy egyébként annak az embernek, akit a világon a legjobban szeretek. És hogy ez a megfelelő idő és hely arra, hogy ezt mondjam. És a jogi erre egyébként egy olyan példát mondott, hogyha mondjuk valakinek szeretnéd elmondani azt, hogy a vegánság vagy a vegetáriánus lét az miért a te meglátásod, meg a te meggyőződésed szerintem sokkal intenzívebben szolgálja mindannyiunk jól létét, akkor azt ne akkor mondd, amikor éppen a barátod a csirke mellett eszi az asztalnál. És erre például rá tud ébreszteni ez a kérdés, hogy ez-e a jó idő és hely arra, hogy ezt mondjam. Lehet, hogy 10 milliószor effektívebb az, hogy amikor délután elmentek egy nagy sétára együtt az erdőben, akkor hozott fel a témát, értek a különbséget, és nagyon sokszor azért, mert traumareakció, azért, mert egy hirtelen impulzus az, ami ezt az egészet vezeti, nem gondolkodunk el ezen a 3 kérdésen, és csak mondjuk, na, és ilyenkor valóban tudunk okozni fájdalmat másoknak, mert a szavaink élesek tudnak lenni, és a szavaink szóval velünk maradnak. Biztos, hogy mindannyian tudtok, én is tudok olyan szituációkat az életemből felidézni, amire még most is emlékszem. Igen, lehet, hogy már begyógyítottam, de még most is emlékszem, és biztos vagyok benne, hogy az, aki mondta, nem gondolta, hogy az engem így vagy úgy érint. És nyilván itt megint csak lehetne ugye filozofálgatni, hogy a felelősség kin van, mert ugye én kontrollálom azt, hogy engem hogyan érint valami, és hogyha minél inkább és minél intenzívebben a centerünkben vagyunk, akkor annál kevésbé veszünk fel dolgokat. De ugyanígy én azt gondolom, hogy talán egy szép koncepció az, nem tudom, kíváncsi vagyok, hogy ti erről mit gondoltok, hogyha mindannyian vállaljuk a felelősséget önmagunkért, és igyekszünk a lehető nagyobb emberséggel, tisztelettel, alázattal, és igazisággal, valódisággal fordulni egymás felé. És visszatérve a kezdő sztorimhoz, szóval ezt az epizódot most igazából ennek akartam szentelni, hogy nyissuk ki a szívünket, és legyünk őszinték, és vállaljuk fel azt, amik bennünk vannak. Akkor is, hogyha nehéz, mert tudjátok, hogyha egy maszk van rajtunk, akkor olyan embereket fogunk magunk köré vonzani, akik azt a maszkot szeretik. És ebben az esetben lesz az, hogy kontrasztot érzel 0-24-ben. Nem érted, hogy miért nem érzed azt, hogy igazán élsz. Nem érted azt, hogy miért érzel folyamatos feszültséget. Azért, mert konfliktusban vagy saját magaddal. Hogyha mondjuk szociális akár eseményeken vagy. És lehet, hogy ezt nem tudatosítod addig, amíg mondjuk lehet, hogy most meghallod ezt az epizódot, és felismered, hogy basszus, ez én vagyok. Ez én voltam nagyon sokáig egyébként. És gyönyörűen felszabadító érzés tud az lenni, amikor tényleg elkezdesz önmagad lenni, és elkezded azt mondani, hogy figyelj, egyébként én pont úgy gondolom, hogy ez nem így van, vagy az én nézőpontom. És tudjátok, így mindent lehet lágyan, megengedően. A kommunikáció ez egy óriási téma, és messze nem vagyok attól, hogy a szakértője legyek, de azt tudom, hogy a megengedő kommunikáció az, legalábbis engem, egészen idáig nagyon intenzíven szolgál. Megengedem, hogy valaki másnak más véleménye legyen, és az én nézőpontomat is megengedően mondom el. És nem úgy, és ezt az édesapukánktól hozzuk és tanultuk, annyira zseniálisan csinálja ő ezt, hogy tényleg mindig, amikor ő is mond egy koncepciót, akkor hozzáteszi, hogy én így látom, én így gondolom, és ezzel csak így gondoljunk bele, léci most, hogyha mondjuk vagyunk egy baráti társaságban, egy vacsora aztán, és hogyha mindenki így kommunikálna, akkor mennyire elképesztően izgalmas, kvázi, tudjátok, ilyen viták, de most a vitát azt egy ilyen emelkedettebb értelemben értem, hogy mennyire jó kis filozofálgatások bármilyen témával kapcsolatban tudnának létrejönni, ahol mindenki növekszik, mert hallasz valami olyat, amit eddig nem hallottál, elgondolkodsz, vagy megerősíti a te eddigi hitedet, vagy pedig lehet, hogy elgondolkoztat, és elkezdesz egy picit a másik irányba is nézni. Szóval, ha így kezdenénk el egymáshoz viszonyulni, akkor akkor nagyon-nagyon izgalmas kapcsolódások tudnának létrejönni, és akkor még intenzívebben, mert alapvetően segítjük egymás gyógyulását folyamatosan, de még intenzívebben tudnánk az interakcióinkkal gyógyítani egymást. És itt kanyarodok most az epizódomnak a második feléhez, és remélem, hogy értelme van annak, amit mondok, és tudtok követni. Ahhoz, hogy én tudjak őszinte lenni, ahhoz, hogy én tudjak őszintén beszélni az érzéseimről, arról, amik bennem vannak, hogy ki tudjam fejezni a szükségleteimet, el tudjam mondani, hogy miért érzem azt a szükségletet, ahhoz az első lépés az az, hogy magamnak egyáltalán el tudjam dönteni, hogy mik a szükségleteim, hogy magammal őszinte legyek, hogy elkezdjek intim, bensőséges beszélgetéseket folytatni magammal, mert gondoljunk bele, ha én nem folytatok intim, bensőséges beszélgetést önmagammal, hogyan várhatnám el magamtól, hogy bárki mással ezt meg tudom tenni? Nem tudom. Nem tudom megtenni. Nem tudom olyan szinteken megtenni, mint amit mindannyian megérdemelnénk. És tudjátok, van ez a mondat, hogy annyira látsz másokat, mint amennyire látod magadat. Olyan mélyen tudsz megismerni valakit, mint amilyen mélyen ismered magadat. Szóval így a második felében az epizódnak arra szeretnék mindenkit inspirálni, hogy először is merjünk őszinték lenni magunkkal. És tudjuk azt, hogy minden, ami benned van, minden gondolat, minden érzés, minden, amivel találkozol, mindannyiunkban benne van. És ezt azért akartam mondani, mert tudom, hogy félelmetes nagyon sokszor. Félelmetesnek tűnik, és annyira sokszor gondoljuk azt, hogy csak én érzek így, és ostorozzuk magunkat, és büntetjük magunkat, és olyan egyedül tudjuk magunkat érezni olyan sokszor. És tudjátok, hogy mi a gyönyörű ajándéka annak, hogyha ezek mellett, a félelmek mellett elkezdesz magadban mélyebben merülni, elmerülni. Az, hogy amint mondtam, másokkal egyre mélyebben fogsz tudni kapcsolódni, és abban a pillanatban, hogy másokkal mélyen kapcsolódsz, rájössz arra, hogy basszus, pontosan ugyanazokon a gondolatokon tudnak, vagy mennek végig, ugyanazok a... Nyilván a színskálának lehet, hogy más élénkségű színei, vagy más árnyalatai, vagy más intenzitással, de felismered magadat másokban. És ez az a pillanat, az én életemben legalábbis, amikor rájössz arra, hogy ez az emberi tapasztalás, hogy tényleg, ezt nem tudom, lehet, hogy nem tudom szavakkal kifejezni, de hogy egyek vagyunk, és valahol ez a felismerés, ennek a mély érzése és tudása nekem egy gyönyörű megnyugvást is ad. Mert körbenézek, és egy idegen, amikor felszáll a buszra, látom benne magamat. Vagy amikor veszekedsz valakivel, látni fogod tudni benne magadat. Lehet, hogy nem a pillanat elvében. De amikor bemész a szobádba, és egy picit csinálsz egy olyan reflexiót, hogy na ez most mi volt. Elkezded látni abban az emberben magadat, és ekkor nem lesz többé magányos tapasztalás ez az emberi lét. Ekkor azt fogod érezni, hogy nem csak minden ember, de minden élő lény a részed. Most egy kicsit elmentem a témától, de a lényeg, hogy ez egy, na, szóval a lényeg, amit akarok mondani, hogy egy gyönyörű körforgást indítasz be azzal, hogyha a bátorságodat összeszedve elkezdesz beszélgetni saját magaddal. Amúgy látnotok kéne, mert amikor szóló epizódot veszek fel, akkor gyakorlatilag 90%-ban csukva van a szemem, és így én nem tudom, mint egy ilyen meditáció kb. Szorongatom a kis kövemet, amit mindig a kezembe tartok, amikor epizódot veszek fel már negyedik éve. Ez csak egy kis kulizatitok, na. Lényeg a lényeg, szeretnék most nektek adni 2-3 olyan gyakorlati eszközt, amit már ma akár el tudtok kezdeni annak érdekében, hogy ez a mély és intim bensőséges kapcsolat magatokkal elkezdjen kialakulni. Alapvetően egyébként egyszerűen megfogalmazva, ez ugye az önmunka, az önismeret, mindenféle modalitás, eszközön keresztül, ajtón keresztül, erről sokat szoktunk beszélni, bármit is nyitsz ki, bármilyen ajtót is nyitsz ki, az csak szolgálni fog téged így vagy úgy, szóval ez az út, amin megyünk, ami azt gondolom, hogy egészen a földi életünk végéig fog tartani, az gyakorlatilag azt szolgálja, hogy egyre mélyebben és intimebben ismert meg magad. De hogy milyen olyan technikák vannak, amivel a belső párbeszédet tudod gyakorolni, akár nap, mint nap, vagy mondjuk heti rendszerességgel. A kedvencemmel kezdem, ami nem más, mint te, egy bögre tea, vagy egy csésze kávé, és a jövőbeni éned beszélgetése. Tölts egy pohár teát, és ülj le a jövőbeni éneddel. Mindenféle elvárás nélkül csak töltsd ki a teát, vagy a kávét, ülj le az asztalodhoz, vagy a földre, bárhova. És egy pillanatra képzeld el, hogy ott ül veled szemben a jövőbeni éned. Nem kell megmondanod, hogy ez egy 5 év, 10, 20, 30, 45 év múlvai éned, mert azt az énedet fogod látni, akit látnod kell abban a pillanatban. És először csak ülj vele. Csak érezd az ő jelenlétét. Érezd a jelenlétét olyan mélyen, mint lehet, hogy az alapvetően emberi kapcsolataiddal nem érzed, de vele érezheted, hiszen ő te vagy. Ugye az első lépés? Érezd a jelenlétét, és és ha van, lehet, hogy már ez is önmagában gyógyító lesz. De ha van benned bármilyen kérdés, amire szeretnél választ, például, hogy melyik opciót választ, vagy melyik az az út, ami most dolgot van, vagy hogy tudsz magadban még több megbocsátás és elfogadást megteremteni, mert most éppen olyan élethelyzetben vagy, amikor nagyon nagy szükséged lenne rá. Szóval bármi olyan dolog, ami foglalkozott, és ami benned van, kérdezd meg tőle. Kérdezd meg tőle, Isten a dőlj hátra a székedben, és csak várd, és fogadd be azt, amit mondani akar, és amit mondani fog neked. Lehet, hogy ezek szavak formájában lesznek. Az is lehet, hogy egy érzés fog hirtelen, tudjátok, így végig suhanni rajtad. Bármi is az, adni fog neked. És mélyíteni fogja a kapcsolatodat, a bizalmadat. Azt az érzést tudjátok, hogy itt van velem valaki, aki tud engem vezetni, én magam, én saját magam. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon erőteljes gyakorlat. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon erőteljes gyakorlat, úgyhogy próbáljátok ki. Tehát ez a jövőbeni énemmel való teázás gyakorlata. A másik, amiről már hallottatok minket nagyon sokat beszélni, az írás. Amikor kérdéseket teszel fel magadnak, és papírra veted a válaszokat. Miért papírra veted, és miért nem az elmédben csak szimplán megválaszolod? Azért, mert nagyon-nagyon sokszor velem heti rendszerességgel történik meg, hogy ha írok, akkor olyan dolgokat is leírok a papírra, amikről nem is tudtam, hogy az elmémben vannak, meg hogy bennem vannak. Na, és mi ez, hogyha nem egy mély önismeretnek az útja, amikor megkérdezed, hogy most mire van szükségem, mire vágyom, vagy érzem, hogy triggerel ez és ez. Vajon miért lehet? És csak adok időt, és engedem, hogy jöjjön a válasz, és írom, és írom, vagy ha van kedved, akkor ugyanezt csendben is megcsinálhatod, meditáció formájában kvázi, úgyhogy neked az, tudjátok, így megnézed, hogy éppen mihez húz a szíved, de a lényeg, hogyha kérdéseket felteszünk saját magunknak, és engedjük, hogy válaszoljunk rájuk egy ítéletmentes helyről, akkor az nagyon-nagyon-nagyon intenzíven indítja el és be ezt a bizonyos mély, intim kapcsolódást saját magunkkal. És ez az, aminek a legnagyobb része jelen pillanatban a society-nek, a csoportunknak. Ez a fajta mélyre merülés önmagunkban. Miért? Azért, mert ez lesz az alfája és omegája mindennek, a manifestációnak, annak, hogy a vágyainkat éljük, annak, hogy olyan emberi kapcsolataink legyenek, amik töltenek bennünket, olyan karrierünk legyen. Szóval mindennek az alfája és omegája ez a fajta mély és intim kapcsolódás, mert ahogyan én látom magam, úgy látok másokat. Úgy látom az életet, és ami bent, az kint, és azon dolgozunk, hogy a bent formálja a kintet, és ne a kint impulzusok, mert éppen a főnökön beszólt, vagy a metró nem jött időben, határozza meg a bentet. Mert akkor bábuk leszünk egész életünkben, és tudjátok, így mindig éppen olyan érzelmi állapotban leszünk, amilyen érzelmi állapotban a külső impulzusok tesznek bennünket. Na, ez nem a tudatos teremtés, így lehet, hogy fogunk elérni dolgokat, de hogy nem azt a fajta békével, tudjátok, ilyen nyugalom energiával teli, tele megvalósult álmokkal és vágyakkal életet fogjuk élni, amit akarunk, az biztos. Szóval az van, hogy igen, elköteleződés az önmunka. Elköteleződés saját magad mellett, de ha ezt az elköteleződést tudjuk játékosan, megengedően behozni a mindennapjainkba, és nem mint egy újabb kötelezettségre tekinteni, hanem mint egy fun dologra, ami annyi világot, annyi megismerni való dolgot tartogat a számunkra, és azzal a, tudjátok, azzal a kvázi motivációval, vagy inspirációval, hogy Úristen, milyen színessé fog válni az életem ezzel az energiával. De elköteleződés, ez így van. De a kérdés az talán az, hogy vállalom azt, hogy elköteleződöm önmagam megismerése mellett, és lehet, hogy néha kényelmetlen felismerések jönnek, és lehet, hogy néha szembe kell néznem a félelmeimmel, vagy lehet, hogy mondjuk azt a 10 percet, amit eddig Netflixre szántam, azt most naplózásra szánom, vagy ez, vagy a kontraszt, a folyamatos ellentétérzés és konfliktus magadban, és nekem egyértelműen az első. Én szeretném megismerni azt a végtelen potenciált, ami bennem van. Tudjátok, így úgy képzelem el, tényleg szerintem ez így képzeljük el magunkat. Mit szóltok, hogyha tudjátok, mint egy ilyen, amúgy is a testünknek a legnagyobb százalék a víz, tehát tök jó szerintem az asszociáció. Képzeljük el, hogy így egy ilyen óriási óceán vagyunk. Óriási óceán, az óceán csak óriási lehet, de mindig, tehát egy óceán vagyunk. És van egy kincses láda, tudjátok, ez az óarany, ilyen gyönyörű, nagy kincses láda az óceán mélyén, ahol már kicsit azért ilyen sötétebb a víz, meg hát az ott a kicsit lehet, hogy félelmetes is, stb., de hogy ott van az a kincses láda, amit te fel tudsz hozni. És abban annyi kincs van, annyi potenciál bölcsesség, annyi álomvágy, annyi gyönyörű virágzó kapcsolat, szóval minden. És azzal, hogy hajlandóak vagyunk lemerülni, azzal ezt a kincses látát fogjuk megtalálni és a felszínre hozni. Szerintem elég jó deal, nem tudom, hogy mit mondtok erre. Na, mindenesetre az biztos, hogy azzal már, hogy itt vagy, és hallgatsz, remélem, és merem azt hinni, hogy elindultál a merülés útján, és ha pedig velünk szeretnél, és azt érzed, hogy velünk rezonálsz, és velünk szeretnél egy picit mélyebbre menni, akkor pedig várunk ezt a szájátipen óviási szeretettel. Azt hiszem, talán ennyit szerettem volna ma mondani nektek. Remélem, hogy elér hozzátok ennek az epizódnak az üzenete, és ha azt érzitek, hogy van bárki, akinek lehet, hogy szüksége lehet, vagy szolgálhatja őt ez az epizód, meg ezek a gondolatok, akkor küldjétek el annak az embernek, és nagyon köszönöm, és köszönjük, hogy itt vagytok velünk. És tudjátok, hogyha értékeltek bennünket, annak nagyon-nagyon hálásak vagyunk Apple Podcaston, Spotify-on, bárhol, ahol hallgattok bennünket, minden megosztásnak nagyon-nagyon örülünk, minden kommentnek, visszajelzésnek, kérdésnek, mindennek. Úgyhogy tényleg, ha azt hiszitek, hogy van bennetek valami, amit szívesen megosztanátok, akkor ne habozzatok, és a következő hétben találkozunk. See you soon!